Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 250. dicséretünket keressük meg és énekeljük. A 250. dicséretünk a jól ismert 23. Zsoltár dallamára éneklendő, az Úr én nékem őriző pásztorom. Tehát ennek a dallamára énekeljük a 250. dicséretet végig. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te valóban hatalmas vagy arra, hogy megtarts minket mindenféle nyomorúságaink között. Tudod, hogy sokféle küzdelem közepette éljük az életünket. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mégsem hisszük ezt el sokszor. Hogyha kapkodunk fűhöz, fához, elveszítjük a reménységünket, sötéten látjuk az életet, a világot és a jövőt, és elfelejtünk rád nézni. Elfelejtünk beléd fogódni. Köszönjük, Urunk, hogy te a mi gondolatainktól függetlenül létezel, és te olyan Isten vagy, mint akinek kijelentetted magad a te ígédben a mi számunkra. Ezért kutatjuk a te szavadat, hogy olyannak ismerhessünk téged, aki te vagy, és úgy bízhassunk benned, ahogyan te bíztatsz minket arra. Urunk, kérünk, hogy könyörülj rajtunk ma este is. Urunk, annyi fajta teherrel, annyi fajta feladattal, olyan sokféle rohanásból jöttünk megpihenni mostanálad. Urunk, te teremts csendet bennünk, és add, hogy a te ígéd életre szülő szó lehessen mindannyiunk életében. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Jézus Krisztusért, a kereszt halált halt, de feltámad fiúért. Dicsőség legyen neked ezért. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, ami alapján az ő szent lelkét segítségül hívva, az ő üzenetét szeretném hirdetni ma közöttetek, ahogy azt Ézsaiás könyvének a 62. fejezetéből olvasom, az első 9 versből a következőképpen. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes királyok. Új nevet adnak neked, melyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül mennyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja, és dicséretének helyévé nem teszi Jeruzsálemet a földön. Az Úr esküre emelte jobb kezét, erős karját. Nem adom többé gabonádat eledelül ellenségeidnek. Nem isszák többé idegenek mustodat, amelyért te fáradoztál, hanem azok élvezik, akik betakarítják és dicsérik az Urat. Azok isszák meg szent udvaraimban, akik leszüretelik. A babiloni fogság kora Izrael népének a történetében egy igen sötét korszak volt. Amikor elhangzik a prófétán keresztül Isten bíztató szava, a hazatérő nép mindenütt romokat lát maga körül, de nem csak kívülről vannak romok, hanem belül is. És ez a veszélyesebb. Ott a csüggedés a nép szívében, sokan még mindig Babilonban vannak, és úgy tűnik a számukra, hogy soha nem fordul vissza feléjük Isten. Úgy tűnik, hogy magukra maradtak. Igen, valóban vétkeztek. Valóban nem tartották fontosnak azt, amit az Úr adott eléjük követendő útként. Megszegték az ő parancsolatait, ők is, és az ő szüleik, nagyszüleik is. De ez mit sem változtat ezen a helyzeten, hogy az elveszés szélére kerültek. Testvérek, egy ember mindig akkor törik meg, amikor a belső tartása megroppan, amikor a lelki gerince megficamodik és elerőtlenül. Izrael fiai ebben a nagyon veszélyes állapotban vannak, amikor Isten Ézsaiás prófétán keresztül szól hozzájuk. Ott tartanak, hogy feladják. Ott tartanak, hogy végleg lemondjanak arról, hogy van tovább, és ami különösen fontos, hogy az Úrral van tovább. Föladják annak a reménységét, hogy valaha mindaz, ami rendezetlen körülöttük és bennük rendeződhet. Az Úr azonban fontosnak tartotta akkor is, és fontosnak tartja azóta is mindig, hogy akik az övéi, ne csak az ő figyelmeztetését és ítéletét tapasztalják meg, de mielőtt összeroppannának, mielőtt túlzottan megterheltetnének, hallják meg az ő felemelő, életre keltő szavát is. Ez történik itt, amikor Ézsaiás próféta által szól az elcsüggett néphez. Az első üzenete az előbb hallott igénknek így szólt: nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fátya. Ezt a nem hallgathatok és nem nyughatom Jeruzsálem miatt kezdetű mondatot így is lehetne fordítani, hogy nem maradhatok tovább passzív látva az én népemnek és Jeruzsálemnek a nyomorúságát. Nem maradhatok tétlen, amikor látom az enyémet szenvedni. Testvérek, a Szentírás nagyon világosan beszél arról, és olyan jó, hogy Isten ezen az igén keresztül ma is ezt hozza elénk, hogy a mi Istenünk cselekvő, aktív Isten és Úr. Aki az övéinek az életét nem messziről szemléli, nem szurkol nekik, hogy talán sikerül majd célba érni, hanem olyan Isten, aki lépésről lépésre nem csak, hogy kíséri az övéit, de ott jár előttük. Aki engedi őket nehéz szakaszokon átmenni. Néha kiderül, hogy miért, néha ezt csak utólag látja meg az ember, vagy majd odaátról, ha Isten jónak látja ezt. De olyan Isten, aki az övéit végtelen, el nem múló szeretettel szereti. Aki hegyeket mozgat meg, és völgyeket tölt fel az övéiért. Érdemes a 43. fejezetet elolvasni, Ézsaiás könyvének a 43. fejezetét. Ott beszél erről az ige, hogy érsz kapukat, döntök be, és városokat adok oda érted. Bármerre is mész, megőrizlek, mert kedves vagy nekem, mert szeretlek. Vajon akkor miért jött az ítélet? Vajon akkor miért vannak a mélypontok az Isten gyermekeinek életében is? Amit olyan világosan látunk időnként, nem csak mások életében, hanem ami a legmegrendítőbb a saját életünkben is. Testvérek, Isten meggyőződése mindig, amikor mélységeken enged át minket, akkor azt kifejezett és általa jól látott és elgondolt céllal teszi. Vagy azért, hogy valamilyen bűnből visszahozzon bennünket, és annak a következményeitől megóvjon, mielőtt túl messzire mennénk. Vagy azért, hogy valamit kiformáljon a szívünkben, a hitünkben, a gondolatainkban, ami másképpen nem lenne kiformálható. Izrael vétkezett Isten ellen, és az ítélet elérkezett, Jeruzsálemből elhurcolták a nép nagy részét, szolgasságban éltek hosszú évtizedeken keresztül, és az Úr mégis arról beszél az ő népével, hogy cselekszem értetek, hogy számon tartom a ti szenvedéseteket. Arról is beszél az ige, és a prófétán keresztül maga Isten, hogy az ő igazságát látni fogják majd az ő népén, és az ő dicsőségét, ami megjelenik rajtuk. Így fogalmaz az ige, hogy az összes királyok látják majd az ő igazságát, és az ő dicsőségét. Testvérek, furcsa ilyeneket mondani olyan embereknek, akik mérhetetlenül elveszítették a reménységüket. Furcsa dicsőségről, reménységről, igazságról beszélni, amikor valaki úgy érzi, hogy talán a következő lépéshez, a következő naphoz sincs nagyon ereje. Isten fontosnak tartja azt, hogy mi, akik bízunk benne, akik őt segítségül hívva éljük az életünket, lássuk, értsük azokat az összefüggéseket, amikben a hétköznapjaink is telnek, amiben az életünk napról napra alakul. Mi ezt így szoktuk mondani, hogy lineálisan tudunk csak gondolkozni, egyik nap jön a másik után. Egyenes vonalban következnek az életünk eseményei. Ha jók következnek, akkor örülünk, ha rosszak következnek, vagy nehéz dolgok következnek, akkor bánkódunk. Isten azonban összefüggéseiben látja az életünket. Az első lélegzetvételünktől kezdve az utolsóig. És ő azt szeretné megértetni velünk, hogy ha éppen mi nem jó dolgokat látunk, vagy nem olyan dolgokat, ami elképzeléseink szerint valók, nem azt jelentik az ilyen tapasztalatok, hogy Isten elfordult az övéitől. Lehet, hogy nevelget valakit. Lehet, hogy igen, megterhel, de testvérek, Isten az ő lényegét tekintve nem változik. És arról beszél a Szentírás, hogy az ő lényegéhez, az ő alapvető személyiségéhez tartozik az, hogy ő szeret bennünket. Annyira szeretett, hogy Jézust adta értünk. És Jézusban vált igazzá az, amiről itt az ige beszél, hogy Isten igazsága és Isten szabadítása nyilvánvaló lehet a nyomorult mindenféle napi problémával, kötözöttséggel, nélkülözéssel, sok mindennel küzdő ember életén. Ez a 62. fejezet egyrészt egy olyan profécia, ami Izrael helyreállításáról szól. Arról, ahogy az Úr visszavezeti majd Izrael földjére az övéit, felépíti a romokat, és újra megáldja az ő népét. Azonban ennek a fejezetnek mindenképpen van egy olyan jelentése és értelme is, ami nem csupán a távoli jövőbe mutat, hanem ami már a jelenben, mindannyiunk életében igaz. Ugyanis, testvérek, Isten mindig hasonlóképpen cselekszik, ahogy cselekedett ott és akkor Izrael népével. Isten mindig a hóna alá nyúl az ő roskadozó gyermekeinek. Olyan jó azt tapasztalnunk, hogy Isten nem olyan, mint amilyenek mi emberek vagyunk. Napokban járkáltam a városban, és láttam egy kis bódénak, a zöldséges bódénak az ajtajára kitéve egy rövid kis, nem is tudom micsodát, nem vers volt, talán elmélkedés, ami arról szólt, hogy mi emberek azt látjuk, hogy a másik mosolyog, vidám, derült az arca, és valójában belül sír, belül könnyek vannak, belül fájdalom van és kétség. Isten nem ilyen. Isten nem várja meg azt, hogy végképp minden összeomoljon, hogy akkor kérdezzen rá, hogy jé, miért nem szóltál előbb. Hanem testvérek, Isten azokat a gondolatainkat és azokat a dolgainkat is tudja, amit senki más körülöttünk. Sőt, amit még talán mi sem. Isten nem azért vár időnként az ember életében, mert ő távolságot vesz a mi dolgainktól, mert őt nem érdekli többet, hogy mi történik velünk. Mert ő foglalkozik bizonyos emberekkel, foglalkozik bizonyos fontos dolgokkal, ahogy ezt időnként elképzeljük, de mi nem tartozunk ezek közé. Testvérek, Isten számára mi vagyunk a fontos. Annyira fontosak, ismét hadd mondjam, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. Ennél nincs nagyobb ár. Hogy gondolhatnánk azt, hogy ő elfelejtkezik rólunk? Hogy juthat eszünkbe az, hogy magunkra maradtunk? Való igaz, vannak nehéz napok, és vannak nehéz időszakok, de az Úr akkor is ott van mellettünk. Akkor sem vagyunk egyedül. Izrael fiai, akik hallották Ézsaiás próféta szavait, valószínűleg elcsodálkoztak mindazon, amit hallottak az ő beszédéből. Hiszen nem is csak arról beszélt a próféta, hogy kedves honfitársaim, embereitek meg magatokat, építkezzünk, aztán majd lesz ez jobb is, hanem valami egészen másról beszélt. Testvérek, Isten előtt nincsenek akadályok az életünk dolgait tekintve sem. Isten nincsen a mi emberi kategóriáink szoros gyűrűjébe beleszorítva, hogy adott esetben, ha ő úgy látja jónak, akkor változtasson dolgokon, vagy valamit elvégezzen az életünkben. Hadd kérdezzem most bennünket az ige, testvérek, hogy hisszük-e azt, hogy Isten az ő igazságát és szabadítását nem másokon, nem csak másokon akarja nyilvánvalóvá tenni. Nem csak mások életén akarja felragyogtatni, hanem a miénken. Hisszük-e azt, testvérek, hogy Isten valóban megtartja az övéit, és nem csak másokat, hanem bennünket is. Nem csak majd valamikor elkészíti a szabadítást, hanem már elvégezte Krisztusban. És már egyre inkább formálódik a mi életünkben is az, ami ennek a megvalósulásához szükséges. Készülés közben az az ige jutott eszembe, ami a Filippi levél első fejezetének a 6. versében van, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi azt a Krisztus Jézusnak napjára. Nagy ígéret ez, testvérek. Isten nem végez félmunkát, nem végez kontármunkát. Nincsenek félbehagyott életek az ő országában. Vannak olyan életek, akik nem engedik magukhoz egy bizonyos pontnál közelebb az Urat. Az ilyen embereknek az élete valóban lehet azt mondani, hogy sok szempontból hagyhat kívánni valót maga után. Ezeket nevezi úgy Jézus, hogy ezek azok, akik a jó alapra pozdorját, szénát, szalmát, mindenfélét építettek, amit majd az ítéletnek a tüze megsemmisít. Ezek azok a keresztények, akik a saját erejükre támaszkodva élik az életüket. Ők valóban sok tekintetben nem tapasztalják meg Isten szabadítását. De testvérek, azok a keresztények, Istennek azok a gyermekei, akik az ő erejéből akarnak élni, nincs olyan, hogy elvesszenek az Úr segítsége nélkül. Megint csak azt mondom, hogy kerülhetnek nehéz helyzetekbe, de az Úr ott jár előttük. A próféták között is voltak olyanok, akiket nem szerettek, akiket megköveztek, bebörtönöztek, de az Úr velük volt, testvérek, és alkalmassá tette őket mindarra, amit ő készített nekik. Van egy gyönyörű, szép része, vagy még egy gyönyörű, szép része ennek a résznek. Hadd olvassam ezt újra, a 4. és 5. verseket. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogyan az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül a menyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Nem mondanak elhagyottnak, hanem azt mondják gyönyörűségem. Nem mondják országodat pusztaságnak, hanem azt mondják férnél van. Nagyon sokszor használja a menyasszony és vőlegény képét Isten népének, az Istennel való kapcsolat ábrázolására a Szentírás. És itt is ezt teszi. Isten olyan, mint az a vőlegény, aki alig várja már a mennyegzőt. Alig várja már, hogy a menyasszonya valóban az övé legyen, de nem azért, hogy kisajátítsa, hanem azért, hogy mindennel, ami csak lehetséges, megajándékozza őt. Testvérek, Isten nem csupán mindenható mennyei atya az is. Nem csupán ítélő Úr, aki egyszer majd a színe elé hív, mint mindannyiunkat, az is. De őróla tudjuk azt is, hogy ő jó pásztor is, aki Krisztusban így jelentette ki magát nekünk, és tudjuk, hogy ő vőlegény is, aki alig várja az ő menyasszonyát. Milyen menyasszonyok vagyunk? Mi vajon hogy készülünk az Úrral való találkozásra? Vajon számon tartjuk-e úgy a vőlegényünket, ahogy ő számon tart bennünket? Mostanában, hála Istennek, több jegyes párral is van alkalmam beszélgetni rendszeresen. És olyan jó, valóban üdítő azt látni, ahogy beszélnek egymásról ezek a fiatalok. Ahogy őszinte szeretettel van tele a szívük egymás iránt. És ahogy az egész életüket úgy rendezik, hogy abban a legfontosabb helye emberileg nézve a másiknak van. Testvérek, az Úr úgy rendezi az életünk dolgait, hogy nagyon-nagyon fontosnak tart minket. De vajon elhisszük-e ezt? Vajon többé válhat-e ez a számunkra, mint egy szép profécia, mint egy teológiai gondolat, ami majd egyszer valamikor beteljesedik. Ugyanis Isten meggyőződésem már ezen a földön azt szeretné, hogyha a vele való jegyben járásnak, a vele való közösségnek az örömében élhetnénk az életünket. Meggyőződésem, hogy ő már ezen a földön szeretné elkezdeni azt formálni, ami nála lesz majd végső valóság, hogy ő az egyedül valót is, a nyomorultat, az elhagyottat is felépíti, és gyönyörűségessé teszi a maga, és ha úgy akarja, mások szeme előtt. És itt ne értsük félre az igét, nem csupán arról van szó, hogy aki egyedül él, annak milyen jó lesz, mert az Úr szeretettel veszi őt körül, persze erről is. De valljuk be őszintén, testvérek, vajon sokszor a szívünk legmélyén nem vagyunk-e egy bizonyos ponton túl magányosak az Úr nélkül? Vajon nem érezzük-e azt, hogy nincsen senki, aki igazán 100%-osan értené az életünk nagy kérdéseit és választathatna ezekre? Istennek az egy nagy titka, hogy miért döntött úgy, hogy minket embereket akar az ő dicsőségének a hordozóivá tenni, miért bennünk akar gyönyörködni, ahogy ezt az ige írja, és miért nekünk akar örülni. De akárhogy is, így van ez. Engedjük-e, hogy gyönyörködjön bennünk? Elhisszük-e, hogy örül nekünk? Hogy mi nem csupán járulékos tartozékok lehetünk az ő országában, hanem olyanok, akik az Úr szemefényei, akiknek örvend naponként, és akiket szeretne megelégíteni. Ez az első része ennek a proféciának, ami egy személyes bíztatás mindazoknak, akik hallották ezt és hallják ezt. A második része, és erről valóban csak nagyon-nagyon röviden szeretnék szólni, pedig egy felszólítás. Azt mondja a prófétán keresztül az Úr, falaidra Jeruzsálem őröket állítottam, soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Testvérek, az Úr ígéreteit és az Úr szavát, maga Isten bíztat bennünket erre, nem csak, hogy lehet komolyan venni, de csak komolyan szabad venni. És mi, akik hallottuk és halljuk, látjuk az Úr szavát és látjuk az ő vezetését, azt a feladatot is kaptuk, hogy folyamatosan az Úr előtt álljunk rá arra a kősziklára, ami az ő igéje. Hogy emlékeztessük őt mindarra, amit ő ígért nekünk a saját életünkkel kapcsolatban, a ránk bízottakkal kapcsolatban, a körülöttünk lévő világgal kapcsolatban. Nem attól jelentőség teljes egy élet, hogy hány újságban írnak róla, hanem attól, hogy mennyire tudja magát beágyazni Isten jelenlétébe. Mennyire tud szilárdan megállni azon a kősziklán, aki maga az Úr. Egészen megrendítő az, amivel az előbb hallott rész befejeződik. Isten megesküszik a népnek, hogy mindez így lesz. Nyomatékosan megesküszik az Úr. Testvérek, mit tehet még Isten, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy ő valami sokkal jobbat gondolt el az életünkről, mint amit mi valaha is kitalálhatnánk magunknak? Mikor hisszük végre ezt el? Mikor tekintünk ki végre a saját magunk körüli forgásból az Úrra? Hogyha ő így szeret bennünket, akkor mi dicsőítsük őt valóban, és ahogy csak lehet. Mikor kezdjük el végre az ő nagyságát, minél több ember, minden ember előtt még jobban nyilvánvalóvá tenni? Testvérek, egészen biztos, hogy ma este itt közöttünk is vagyunk többen, talán sokan olyanok, akik úgy érezzük, hogy hasonlítunk az akkori Izraelre. Talán látunk füstölgő romokat magunk körül, talán látunk füstölgő romokat a saját életünkben, talán más sem látunk, csak romokat. Kérdőjelek jönnek egymás után, és várjuk a választ. Higgyük el, hogy ez a bíztatás egyik formája annak, ahogy Isten válaszol. Ő sokszor nem azt a feltett kérdést válaszolja meg, amivel mi elé állunk, hanem az ő szeretetével körbeölel bennünket. Mint amikor egy kisgyerek elkezd sírni, és az édesanyja odavonja a vállára, és megsimogatja a fejét, és azt mondja, hogy ne sírj, ne félj, ne aggódj, minden rendben lesz. Testvérek, hajtsuk oda a fejünket Istenhez, engedjük, hogy ő nyugtasson meg bennünket, és engedjük, hogy ő használjon, amíg ezen a földön járunk. Abban, hogy az ő országa valóban épüljön, hogy az ő dicsősége valóban nyilvánvaló legyen, mert ez a küldetésünk. És ha ezt tesszük, akkor valóban Isten áldása lesz az életünkön. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te a romokat nem takarítod el, mint ahogy ezt mindenütt ezen a földön szokás, hanem te a romokat csodálatos módon újjáépíted. Te a kiszáradtat, az elhaltat is megeleveníted, és új életet támasztasz. Urunk, te tudod, hogy nélküled valóban kiszáradt, kiszáradó az életünk. Köszönjük, hogy ha már megtapasztalhattuk azt, hogy te valóban egészen hihetetlen, számunkra elképzelhetetlen dolgokat teszel meg a tiédért, miértünk. Azért, hogy a te szeretetedről megbizonyíts bennünket, hogy a te áldott jelenléteddel megvigasztalj és megnyugtass minket. És Urunk, ha még nem tapasztaltuk a te jelenlétednek ezeket az áldásait, ha még nem ismerünk téged, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy megismerjünk. Kérünk, Urunk, hogy ne hagyd bennünket romos élettel élni. Ne hagyd, hogy folyamatosan csak keseregjünk afölött, hogy miért nem jutunk egyről a kettőre. Urunk, szeretnénk rád nézni. Szeretnénk ismét megerősödni abban a jegyes közösségben, amiben veled lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a mi vőlegényünk. Te vagy, aki gyönyörködsz az életünkben. Talán, ha mások nem is teszik ezt. És te vagy az, Urunk, aki örömödet lelet bennünk. Nem kell nekünk több ennél. Kérünk, Urunk, hogy te saját magaddal elégíts meg minket. Kérünk, Urunk, hogy minden olyan kérdésünket, kérésünket, ami fölösleges, vedd el tőlünk, mutasd meg, hogy mivel kell foglalkoznunk, és mivel nem. Urunk, könyörgünk, hogy adj békességet a mi világunkba. Kérünk, Urunk, azokért a szenvedő, nyomorgó emberekért, akiket pillanatnyilag is bombáznak. Kérünk, Urunk, katonákért és civilekért, akik akaratukon kívül kerültek bele egy olyan háborúba, ami nem az ő háborújuk. Könyörgünk, Urunk, mindannyiunkért, hogy indíts minket imádságra, hogy a te igéd kősziklán állva esedezzünk te hozzád szüntelenül. És Urunk, végül kérünk, hogy a te igazságodat és a te szabadításodat tedd nyilvánvalóvá. Tedd nyilvánvalóvá a mi életünkön is, és ha neked úgy kedves, használj minket, hogy mások is megláthassák ezt. Köszönjük, Urunk, hogy a te szavad igaz. Te megesküdtél erre. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 95. Zsoltárunkat énekeljük. Ez szintén egy másik Zsoltár, a 24. Zsoltár dallamára éneklendő, a 24. Zsoltár, amelyik így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel. Tehát a 95. Zsoltárt énekeljük el végig. Fennállva vegyük Isten áldását. Így szól az Úr, láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkán a hála gyümölcsét, békesség, békesség közel és távol. Ezt mondja az Úr, meggyógyítom őt. Amen. Áldás békesség Isten legyen velünk.